Katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során több százal haltak meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. A szigorúbb szabályozás és a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írták. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. Nemzetgazdasági szempontból már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár, közölte a térség Tiszás országgyűlési képviselője a közösségi oldalára feltöltött videóban. Rost Andrea elmondta, ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elektrolitgyár építése megkezdődhetne Szolnok határában. Közölte, a gyár ügyében hivatalos tájékoztatást kért az illetékes minisztériumtól, és egyeztetett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatallal is. Ezek alapján arról tájékoztatott, hogy nem érkezett környezetvédelmi engedély iránti kérelem, nincs folyamatban környezetvédelmi hatósági eljárás és építkezés sem indult. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé Diósgyőri üzemében. Erősítette meg a Nestlé Hungária a távirati iroda információit. Közölték, a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládé figurákat készít, amelyek a világ számos országába jutnak el, hozzátették. A termékcsoport iránti kereslet az utóbbi időszakban visszaesett, emiatt a diósgyőri üzem kibocsátása jelentősen csökkent. A gyáregység a Nestlé Hungária Kft. Árbevételének kevesebb, mint 3%-át, hazai gyártási volumenének pedig 0,4%-át adja. A termelés leállításának előkészítésével párhuzamosan a Nestlé tárgyalásokat kezdeményezett a gyár értékesítéséről és a jövőbeni működtetéséről. Jelezték, a Nestlé üreges csokoládé figurái továbbra is elérhetők maradnak a fogyasztók számára, de azokat a jövőben a Nestlétől független gyártó állítja elő, a vállalat szigorú minőségi előírásainak megfelelően. Hozzátették, hogy a Nestlé Szerencsi és Bükki gyára továbbra is dinamikusan fejlődik. Végül az időjárásról. Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő záporzivatar. Ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felől is érkezhetnek. Az északnyugati, északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 18-án szombaton szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Valahányszor találkozom embertársaimmal, dicsérve légy Istenem! Dicsőítlek téged, Uram, mindazok helyett, akik nem imádnak téged. Szeretlek és imádkozom mindazokért, akik a szenvedés terhét hordozzák, a kisemmizettekért, akiket megvakított a nyomor. Dicsőség adassék neked, Urunk, e szenvedésekért és e szenvedésekben. Alakítsd át ezeket a rólad megfeledkező világ számára a bűntől való megtisztulás kegyelmévé. Dicsérve légy, Uram, hazánkban és az egész földkerekségen. Imádandó Szent Háromság, Atya, Fiú, Szentlélek, dicséret neked, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Herbert George Wells, angol regényíró és publicista fogalmazta meg. Szerinte a nevetés az a fűszer, amely ehetővé teszi az élet ízetlen fősztjét. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Frigyesek ünneplik névnapjukat, és a mai nap a katolikus egyházban Szent Hedvig királynő emléknapja is. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel a Szent István Rádió szombatreggeli műsorkínálatát. Hamarosan hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, majd a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és orvos meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Ezt követően elhangzik a napversem. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Hedvig királynő életéről beszél nekünk. Ezt követően a napimája következik, és Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. Majd programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a Szent István Rádió szombat reggeli műsorkínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést és kellemes ébredést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és 79-es kilométerek között a Vásáros-Tamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 3-as főúton Miskolcon a Harsányi úti felüljáró közelében a 179-es és 181-es kilométereknél folytatódnak a burkolatjavítási munkák. Irányonként egy-egy sáv járható. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést. Innentől a 16-os és 19-es kilométerek közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Jász-Nagykunszolnok vármegyében Karcag belterületén a Dózsa-György úton a Táncsics-Mihály körút kereszteződéséhez közel felújítják a burkolatot. Az 1-es kilométernél egy részen az utat teljes szélességében lezárták, az 1-es és a 2-es kilométerek között pedig egy sávon lehet csak haladni. A lezárt szakaszt önkormányzati utakon lehet kikerülni, a terelő utat sárga táblákkal jelölik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsy-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni helyben lehet. Folytatódik a 3-as számú főútvonal több szakaszának felújítása Miskolc belterületén a belső sávok terelésének kiépítésével. A kivitelezéssel és a forgalomkorlátozással érintett csomópontok, útcsatlakozások, valamint a munkavégzéssel érintett szakaszokon az üzletek megközelíthetősége megváltozhat. A gyalogos átkelőhelyek rövidebb, hosszabb időre lezárásra kerülnek. A lezárások idején jelzőrös forgalomirányítás lesz érvényben. A munkavégzés miatt időszakos torlódások is kialakulhatnak, ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri. Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit ZRT Utinform szolgálatánál a www.utinform.hu oldalon, valamint ajánlott navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni az optimális útvonal megtervezéséhez. És végül, de nem utolsó sorban a kamionstopp ezen a hétvégén, azaz július 18-án szombaton 15 órától július 19-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. A frontális felhősáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja hazánkat. Mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így záporzivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. Az északnyugatira-nyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum 28 és 35 fok között változhat. Orvosmeteorológiai jelentésként elmondható, hogy a hétvégére megélénkül a légkör, és főként a melegfrontra érzékenyek körében jelentkezhetnek kellemetlen orvosmeteorológiai panaszok. Gyakori lehet a fejfájás, vérnyomás ingadozás, ingerlékenység, illetve általában csökkenhet a teljesítő képesség. Emellett napközben még sok napsütésre számíthatunk, így óvatosnak kell lenni az erős UV-sugárzással is. A szabadban mindenképpen gondoskodjunk megfelelő fényvédelemről. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A napverse.
A világ megteremtése. Igen, tudom, még nem volt a világ, csak az erők nyugalmas vize, folytott dühű nagy vize. Nem volt még hal se, de halat akart. Nem volt még dal se, de dalolni akart. Asszony se volt még, Isten se volt még, vagy Isten volt-e az egészen férfi, egészen gyermek? Nem tudom. Most munkás lehet, vagy talán költő, hiszen mindegy a munkás, a költő. Ő volt még egyedül, nagyon magába. Mint én vagyok most, olyan magába. Tehetetlen volt, csak szeretet volt, társat akart, és csak szeretet volt. Nem tudottán még beszélni se, nem tudottán már hallgatni se. társakra gondolt, asszonyra gondolt, a te víg meleg szemedre gondolt, aki ha látná, nagyon szeretné, frissen fürödve, jobban szeretné. A te víg meleg szemedre gondolt, s a vízbe lépett, a víz fölbömbölt, ahogy belépett, elnyelte, mint a villámot az éj, és ő lesüllyedt a fenekéig, feneketlen víz nincs fenekéig. A víz felhőkbe szállt a szíve fölött, jéghegyekké vált a háta mögött, akkor születtek a hideg csillagok, akkor születtek a meleg napok, ő volt még egyedül, mint én, magába. Társat akart, és csak szeretet volt.
Elhangzott József Attila A világ megteremtése című verse. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz. 1912-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötetem, A szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. Tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 1927-ben tért haza Budapestre, 1930-ban pedig belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 1934 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványtól 1935-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötetem 1936-ban jelent meg Nagyon fáj címmel, ám ez sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balaton-Szárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben pedig posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-ától 21-éig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Magzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél vége láthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andriy Jurász, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi, művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mokzsicki, lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a Város Katolikus Egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kievi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Sviatoszláv Sevcsuk, kievhalicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldász Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának második napján Lvivben találkozott a Szent-Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréseért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a második missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.
A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Ruzsé püspök, a püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóváhagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert életet természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kisnővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás, a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak? Kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és két alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanterre püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanterre püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei a törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanter püspöke. Két hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Nemrégiben erőteljesen nyilatkozott Rómában, de Spanyolországban is. Gyakran idéztem a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egy nagyon meghatározó részletét, amelyben a Szent Atya kijelenti, hogy az első jog, amely minden más jog feltétele, az élethez való jog. És hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. Gondolok a Szentszék 2020-as Samaritanus Bonus nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanter püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanter püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni, és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Cucci atya, az intézmény kancellárja, rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret borot adtál, tested is véret táplál, szükséged éltet, Alleluja, megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Alleluja, megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál,
bort adtál,
tested is véret táplál, hűséged éltet. Alleluja,
megszabadítottál, megszabadítottál,
kenyeret bort adtál,
Alleluja, Alleluja, megszabadítottál,
kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Alleluja.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangélium két ellentétes magatartást állít elénk. Az egyik oldalon a farizeusok állnak, akik tanácsot tartanak Jézus megölésének szándékával, a másikon pedig Jézus, aki csendesen visszavonul. Nem menekül, nem félelemből távozik, hanem az Atya akaratát követve saját küldetésére figyel. A konfliktust nem ő provokálta, de a szembenállás, az elutasítás nem állíthatja meg. Nem áll le vitatkozni, inkább csendesen gyógyít és hallgatást kér, nehogy cselekedetei miatt még nagyobb legyen a vallási vezetők haragja. Máté evangélista itt Izajás prófétát idézi, hogy megmutassa, ki valójában Jézus. Isten szenvedő szolgája, aki nem erővel, nem erőszakkal, hanem türelemmel és irgalommal valósítja meg a megváltás művét. milyen erős ellentét ez a világ hangos önigazolásával, a győzelem kultuszával, az erő és siker hajszolásával szemben. A mi Istenünk nem elnyom, hanem felemel, nem megszégyenít, hanem meggyógyít. Isten csendben dolgozik ott is, ahol mi már nem remélünk. Ő akkor is mellettünk van, amikor a világ hátat fordít, amikor megroppanunk, amikor csak pislákol a hitünk. Az evangélium reményt ad a megtört, elfáradt, elbizonytalanodott embereknek. Jézus nem várja el, hogy erősek legyünk, csak azt, hogy elfogadjuk segítségét. Ő jelen van a szívünk legsebezhetőbb rétegeiben is, és ha engedjük, újjáépíti életünket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szent Hedvig királynő emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 151-es számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: Kegyességgel hív szó Jézus. Majd a Szent vagy Uram énekes könyv 140-es számú éneke következik: Üdvözlégy, üdvösséges hostja, kezdősorral. És befejezzük a mai Szent Misét a Szent vagy Uram énekes könyv 293-as számú énekének éneklésével: Isten, hazánkért térdelünk elődbe. Ez az ének így kezdődik, melynek első, harmadik és negyedik verszakait énekeljük a mai Szent Mise végén. Nos, megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 151-es, a Szent vagy Uram énekes könyv 140-es és 293-as számú énekeit énekeljük tehát a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.